Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallanak válogatást, tartsanak velünk! A 403. billentyű címmel tart főpróbával együtt dupla koncertet az NVM Domban október 10-én és 11-én Presser Gábor, aki az Inforádió Arena című műsorának vendége volt, a riporter Kocsonya Zoltán.
A két évvel ezelőtti koncertnek volt egy kicsit ilyen szomorkás vagy búcsúzó hangulatú címe ott az arénában. Ugye az volt, hogy még egy koncert. Mintha azt érzékeltetted volna, akkor nem tudom, hogy most is van-e ilyen szándék, hogy ezek a nagy összegző, nagy koncertek amolyan búcsú koncertek.
Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy elhitjék, hogy gondolkodom. Én nem tudom, hogy a kollégáim, ismerek jó néhányukat, de nem tudom, hogy mások erről a dologról hogy gondolkodnak. Én arra gondoltam, akkor is, és most is arra gondolom, hogy nem lehet kiszámítani. A mi korunkban nem lehet kiszámítani, hogy melyik az utolsó koncert. Nyilván nem szeretnék utolsó koncertet játszani, de úgy benne van a pakliban. És ugye az ember ezen, hogy elmélázik, meg kell próbálnunk mindenképpen ilyen. Úgy szokták hívni, én nagyon nem szerettem, hogy életmű koncert. De én nem szeretem és nem használom, de egyébként valójában 57, azt hiszem 57 év a pályán, tehát ez 57 év után nem tudsz más csinálni, mint úgynevezett életmű koncertet. Szóval így vagy úgy, de ezek a koncertek valamiféle összegzések, de ennek eszembe nincs szomorú koncertet tartani, sőt, még azt gondolom, hogy ahogy 23-ban is, hogy a bohóckodásig is.
Igen, és elmegyünk. Színház is, egy cirkuszi elem is.
Én azokat nagyon szerettem. Én azokat nagyon szerettem. És én azt gondolom, hogy nagyon sok köze van a két dolognak egymáshoz.
Nem tudom, hogy össze lehet-e, vagy érdemes-e összeszámolni, de szerintem úgy nagyjából olyan 700 vagy 700-nál több Presser dal született az elmúlt, hát csak nem 6 évtizedben. Azért ebből válogatni egy koncertre, az nem lehet könnyű, még hogyha ezt a úgymond életművet, amit most akkor tegyünk idézőjelbe, csak úgy keresztmetszetében vagy foglalatában próbálod megmutatni vagy felmutatni.
Igen, nem is ez volt a célom, tehát megpróbáltam ezt nem annyira figyelembe venni, hanem megpróbáltam valamit úgy összeállítani ezekből a dalokból.
De ez már megvan egyébként?
Ez tulajdonképpen megvan.
Még van másfél hónap a koncert.
Igen, ez tulajdonképpen megvan. Már próbálunk is úgy, hogy most még csak kettesével, hármasával, nem úgy együtt a zenekar. Tehát úgy a dallista az megvan. És az még lehet, hogy egy-két dalt cserélgetek benne, meg az is lehet, hogy sajnos ki kell venni, mert hát nem szabad túl hosszan játszani. Uh-huh. Tehát nem szabad átmenni. Ugye az LGT-vel mi gond nélkül játszottuk a 3 óra 15, 3 óra 20 perces koncerteket, és abból soha nem volt belőle gond, de azért az utolsó LGT koncert óta eltelt 12 év. Akkor is már úgy éreztük, hogy hát lehetne egy picikét fegyelmezettebb keretek közé szorítani ezt a dolgot, és azért úgy a koncertrendezők vagy a koncertszakemberek általában azt mondják, hogy a 2,5 óra a maximum. Aztán vannak, akik ezzel vitatkoznak, ez rettenetes dilemmát okoz.
Presser Gábor dalszerzőt, előadót hallották. Az idén 40 éves Kossuth Díjas Hot Jazz Band az Erkel Színházban ad ünnepi koncertet október 18-án szombaton, mondta az Inforádiónak a zenekarvezető. Binyei Tamással Kalapos Mihály beszélgetett.
Nagy erőkkel készülünk az október 18-i koncertünkre. Hát 40 évet fogunk megünnepelni, összefoglalni, és a rajongóinknak egy kis örömet szerezni, reméljük, a zenénkkel. Sztár vendégeink is lesznek. Ilényi Katica, Szekeres Adrien, Kozma Orsi, Bíró Eszter, négy gyönyörű énekes hölgy, és Sárközi Lajos, Liszt díjas hegedű virtuóz, aki nagyon jó barátunk, mert a Cifra Fesztiválon egy báresten már közel 10 éve minden alkalommal fellépünk közösen velük. Örömzene lesz a színpadon, a Hot Jazz Band kibővül a koncert végére egy big bandé, amit úgy hívunk, hogy Bényei Tamás és a Gramofónia Hot Jazz Orchestra, táncosaink is lesznek, megszólal a banjo zenekarunk is, négy banjoval, ami Európában egyedülálló formáció. Ezek a színei a napesti koncertünknek.
Milyen slágereket lehet majd hallani?
Hát természetesen a Hot Jazz Band által népszerűsített dalokat fogjuk mindenképpen eljátszani, a nagy kedvenceket. Együtt fogunk énekelni a közönséggel, remélhetőleg 1800 torokból fog szólni az Oda vagyok magáért és a hozzá hasonló dalok. Aki szereti ezt a zenét, az nem tudja megunni. Természetesen lesznek érdekességek, új hangszerelések, az énekes hölgyek hoznak olyan számokat, amiket csak velük játszunk ritka koncerteken. Ebből áll majd össze a műsor.
Magyarán egy kicsit az 1920-as, 30-as, 40-es éveket idézik?
Így van, ugye a Hot Jazz Band arról ismerszik meg, főleg a hazai közönség számára, hogy a két háború közötti magyar slágereket, filmzenéket játsszuk, Karádi Katalin dalait, Kabos Gyula énekelt több számot, Jávor Pál, Latabár Kálmán, az ő dalaikat játsszuk, és sok olyan nótánk is van, hát több száz dalt játszunk, a magyar repertoár a száznál többre rúg, amiket mi fedeztünk fel. Én igyekeztem annak ide olyan dalokat válogatni a magyar repertoárban, amik hasonlítanak nagyon az amerikai jazz standardekre, a harmónia menetük, a dallamviláguk, ugye a jazz korszakot idézi, a magyar szerzők igyekeztek analógiákat találni, és úgy alkotni, hogy ez volt annak idején a divat. A jazz zene volt tulajdonképpen a könnyű zene.
Bényei Tamást a Hot Jazz Band zenekar vezetőjét hallották. A Royal Opera House Muscat a MÜPÁ-val együttműködve a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra közreműködésével K.L. Csaba rendezésében mutatja be a Szindbád az Ománi Tengerész című nagyszabású operáját, amely a legendás arab kalandor egyik útját idézi fel. Az előadás az Ománi Operaházban debütál, később pedig a Bartók tavasz keretében Budapestre látogat. Rozgonyi Ádám beszélgetett K.L. Csaba rendezővel.
Hogyan kell elképzelni az operát, látványvilágát, és hogyan fog ez kinézni majd a színpadon?
Egy kicsit hadd beszélek az opera keletkezéséről, mert ez elég régre múlik vissza. Magát a Ománi Királyi Operaházat 2012-ben Szultán Kabusz nyitotta meg, aki kötelezett híve volt az operajátszásnak. Oxfordban tanult fiatal korában, és megszerette a Cohen Gazdáin keresztül ezt a műfajt, és elhatározta, hogy itt felépít egy operaházat, és hát ez csodálatosan sikerült, tulajdonképpen ugye úgy kell képzelni, mint hogy annak idején Ybl megtervezte a mi operaházunkat az 1800-as évek közepén, és hát itt most Ománban pedig a 2000-es évek elején a saját kultúrájukat beleépítve egy, hát azt nem mondani, hogy 1001 éjszaka világát idéző csodálatos operát készítettek el. De most ez egy befogadó opera, nincs társulat, nincs zenekar, nincsenek énekesek, és az első produkció 12-ben Szafirálinek a Turandotja volt, ami hát a világ egyik legszebben megcsinált operája, csak itt a közönséget, nem az arab közönséget nem érdekelte annyira egy kínai herceg kisasszony története. Úgyhogy azután indult el egy keresés, hogy olyan tartalmú mű legyen bemutatva, ami közelebb áll az itteni közönséghez, az omániakhoz. És hát itt találtak rá az én produkciómra, ami a Magyar Állami Operaházban futott akkoriban a Szöktetés a Szerályból, és hát ez volt a harmadik bemutató itt az Ománi Királyi Operaházban, és egy nagyon nagy sikert aratott. És tulajdonképpen akkor vette fel a kapcsolatot velem a board, hogy az lenne a kívánság, hogy készítsünk egy arab operát, és azt mutassuk be a Királyi Operaházban. Utána Szultán Kabusz elhalálozott, aztán Covid volt, és egy csomó minden, és hát tulajdonképpen 8 év után sikerült előteremteni ezt az operát. Ebben partnereim voltak természetesen Hisham Gabr, az egyiptomi zeneszerző, akivel 2012-ben érdekes módon már dolgoztunk együtt. A Bahreini Nemzeti Színháznak a nyitó előadását csináltuk közösen. Ez egy táncjáték volt, Ibn Battuta arab Marco Polo történetét mesélte el táncokban, és ő szerezte a zenét, úgyhogy most ismét együtt dolgoztunk. A történet az pedig ugye azért érdekes, mert Szindbádot, mint az 1001 éjszaka hősét ismerik, mint irodalmi hőst, de az omániaknak is volt egy Szindbád nevű tengerészük, sőt, ők azt állítják, hogy aki az 1001 éjszakában van, az ománi volt. És hát az ő történetét fogalmazta Nader de Salah, szintén egyiptomi librettista, egy ománi, tulajdonképpen mesés történetté, ami hát az igazságról, a hitről, a hazaszeretetről, a családról, tehát nagyon érdekes, hogy olyan fontos témákról, ami egyébként számunkra is nagyon fontos, erről szól, egy utazásról, aminek még az is a különlegessége, hogy Omán a parfüméről és az illatiparáról nagyon híres, és egy nagyon neves ománi márka az opera tiszteletére kihoz egy Szimbád nevű parfümöt, ami, hát a történet végén nem akarom spoilerezni, de az, hogy végül is az elveszett herceg kisasszony úgy tud visszatalálni, hogy a parfüm illata a tengereken át eléri, és úgy érkeznek haza. Hát ilyen szempontból az opera illatos opera is.
Hát nem egy klasszikus magyar történet ez, de van-e esetleg mégis valamilyen magyar íze ennek az operának?
Nagyon érdekes, hogy tartalmilag teljesen arab a történet. Viszont a létrehozásában nagyon komoly erők működnek közre. Ugye a MIPA a koprodukciós partnere ennek a projektnek, a Királyi Operaházzal összefogva, és hát mi szerveztük ide a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát, mi szerveztük ide a Győri Balettet, aki a balett részeket eltáncolja. Teljes kreatív team magyar, Szentlényi Éva a díszlettervező, Velik Rita a jelmeztervező, és hát a kiváló MIPA-s kollégáim az ügyelőtől kezdve a szenikán át mindenben segítettek. Úgyhogy ilyen szempontból van jelen a magyar tudás, a magyar kulturális tudás. És hát ugye az operának a MIPA bemutatja majd a Bartók tavaszon a Félix szemüvölt, hogy egyszerűsített verzióját, hiszen ezeket a nagy díszleteket, amiket itt használunk, nagyon költségesen lenne átszállítani Magyarországra, de ezt mi elő tudjuk adni. Ugye maga az opera azért érdekes, mert olyan, mint egy 19. századi nagy opera, tehát van benne minden. Kórus, nagy zenekari dolgok, nagy balett, tehát tulajdonképpen így visszakapcsolódik a 19. századi európai nagy operához. Az érdekessége az, hogy ugye tele van arab motívummal, és ezt a zeneszerző nagyon ügyesen kombinálta mondjuk különböző európai hangzásokkal. Tehát az a furcsa, hogy a zene ismerős is egy kicsit a fülünknek, ugyanakkor meg fura és különleges. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas zenei alap van. És hát ugye a rádiózenekar kiegészült arab zenészekkel, sőt egy ománi tradicionális népzenei és néptánc csoport is részt vesz a dologban, és hát elképesztő színes kavalkád, ez a kultúra nagyon érdekes, mert egyrészt nagyon ősi, több ezer éves, másrészt nagyon gazdag a díszítő művészete, például vagy a ruhák, ékszerek, különböző fegyverzetek, és hát ezeket megjelenítjük az operában, tehát tulajdonképpen az ománi kultúra találkozik a magyar kultúrával, és a kettő összefogásával készült el ez a darab.
K.L. Csaba rendezőt, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Az Egy kutya című magyar színdarabból készített filmet Deák Kristóf. Az Oscar-díjas rendező alkotása négy régi barát sorsát követi nyomon, akik egy viharos éjszakán találkoznak újra. A történet szereplőit Döbrösi Laura, Gera Marina, Tenki Dalma, Tóth Károly és Bakonyi Alexa keltik életre. Rozgonyi Ádám kérdezte Deák Kristófot, a mozikban csütörtökön debütált Egy kutya című filmrendezőjét.
Mondhatjuk, hogy egy színdarab a film előzménye, vagy alapja?
Igen, igen, az egész sztori akkor került az én radaromra, amikor láttam az Egy kutya című előadást. Ez Varga Lóránt írta, egy friss magyar szuper drámaíró, és hát itt fedeztem én föl tulajdonképpen az ő munkáját, és a Pop-up produkció állított a színpadra, Bakonyi Alexa vezetésével, ők játszották ezt országszerte most már több mint százszor, különféle helyeken, ennek nem volt egy fix helye, hanem ez egy olyan előadás, amit bárhol színpadra tudtak állítani, és bejárták vele az országot. Én még az elején láttam, és nagyon feltűnt, hogy mennyire izgalmasan filmes az egész már eleve, és milyen jó alapanyag lenne filmnek, mert tele van rejtéllyel, tele van feszültséggel, érzelemmel, és közben meg végig óriási dumák vannak benne, és nagyon jó a humora is.
Ugye egy színdarabnak a úgymond megfilmesítése az elsülhet nagyon jól is, és működhet kevésbé is a vásznon. Mitől függ egyébként, hogy ez így mozgóképen is ugyanúgy hat esetlegesen, mint egy teátrumban?
Szerintem ez kimondottan adja magát, vagy adta magát ez az anyag, hogy film legyen belőle. Pont azért, mert már eleve a színházi előadást sem úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas színházban a színpadon álló színészeket néztünk, hanem egy kanapén játszódott gyakorlatilag az egész, és körülülte a nézőtér, és nagyon közelről láthattuk az arcukat. És ugye a filmben is a közeli, ahogy próbáljuk a gondolatát olvasni a szereplőknek, az ennek a megfelelője, úgyhogy emiatt is nagyon filmes volt, de nem tudom, igazából szerintem csak azon múlik, hogy jó-e egy igazi mozi élmény, hogy az az érzelmi hullámvasút, az megvan-e benne. Tehát ez a sírunk, nevetünk, izgulunk, hármas, ez jól váltogatja egymást, és azt gondolom, hogy ez abszolút megvan az egy kutyában.
A film egyik alapvető kérdésének nevezhetjük azt, hogy hogyan változunk, hogyan változik meg egy ember, és hogyan íródnak felül esetleg régi kapcsolatok, vagy éppen élednek újjá?
Abszolút igen, tehát az egyik fő alapvetés itt az, hogy ez az ember 10 évvel ezelőtt óriási hatással volt egymás életére, úgy is mondhatnánk, hogy felrobbantották egymás életét, és azóta nem is nagyon álltak szóba egymással, és most ezen az estén viszont egy, nem akarom lelőni a poén, de egy eléggé élethalál kérdés miatt kell újra találkozniuk, és muszáj valahogy megoldaniuk ezt a megoldatlanul maradt dolgot. Úgyhogy szerintem mindenki, aki került már olyan helyzetbe, hogy például osztálytalálkozón, hogy régen látott emberek előtt, hogy mondjam, kellett számot adnia az eltelt évekről, ez volt már ilyen helyzetben, itt is mind a három vendég, ahogy megérkezik a negyedikhez, ugye hát kvázi eljátsza a szerepet, hogy ő milyen sikeres, és a maga módján, három teljesen különböző, de a maga módján hogyan nyerte meg az életet. Aztán persze, hogy telik múlik az este, és fogy a bor, úgy egyre inkább kiderül, hogy hát elég sok a vetítés, és elég sok a színjáték ezekben a maszkokban, amiket ők viselnek, és kénytelenek egy idő után egymásnak is, meg maguknak is felfedni az igazságot.
És hát mint egy jó baráti beszélgetés során mindenféle témák ugye szóba kerülnek. Ez a karakterábrázolást is segíti, hogy ki hogyan viszonyul egy-egy témához?
Igen, itt pont ez a lényeg, hogy egy kicsit, mintha a világ jönne be, az egész világ jönne be ebbe az egy lakásba, ahol szinte végig játszódik a film, és a világ különböző nézeteinek a képviselői az egyik szereplőnknek a pénz és az élvezetek a legfontosabbak a világon, egy másik szereplőnk az anyukaságon keresztül éli meg magát, és a családon keresztül, és a szereteten keresztül definiál mindent, a harmadik pedig egy azóta világhírűvé lett művész, és ő meg azon keresztül a közlésvágyon, a látszódni akaráson keresztül látja a világot, és a kakuktojás, a Jolly Joker, ez pedig a negyedik szereplőnk, aki maga szervezője ennek az egész estének, akiről az elején nem lehet még egyáltalán tudni, hogy miért is hozta össze ezt a dolgot, aztán ő is kiteríti a kártyáit az asztalra, és ott kezdődik az igazi izgalom.
Deák Kristóf Oscar-díjas rendezőt hallották. Bemutatták az Örkény Színház stúdiójában az Ostrom Dress című színdarabot, amely Kassai Margit 1944-45-ös naplójegyzetei alapján meséli el a budapesti ostrom borzalmait és a túlélés küzdelmét. A monodráma Kókai Tünde előadásában látható. Rozgonyi Ádám a rendező Bíró Krisztával beszélgetett.
Pont azért izgalmas az egész anyag, mert hogy Kassai Margitnak volt egy egészen különlegesen jó íráskészsége, kiválóan tényleg szerintem lehetett volna belőle szép író is, hogyha ambicionálta volna, de nem ambicionálta. Ez egy nagyon személyes hangú napló, amiben a történelem csak akként játszik főszerepet, hogy hogyan tehetné, vagy teszi tönkre egy ember életét, aki fiatal, frissen házasodott, szerelmes, és üldözik a származása miatt, és a férjét is, akit elvisznek munkaszolgálatosként a frontra, és ezt a napló szerelmes levelet, ezt tulajdonképpen több mint egy évig írta neki, abban a biztos tudatban és reményben, hogy már pedig az ő szerelme visszajön.
A színdarab ajánló videójában úgy fogalmazott, nem pontosan idézem, kicsit át fogalmazom, hogy arcon csapja ez az előadás, az a szöveg Kókai Tündét. Miért?
Azért, mert maga a figura, Kassai Margit, aki ugye egy élő személy volt, illetve Tünde humora, szarkazmusa, finomsága, a soha nem tolakodó, de mindig ugrásra kész szellemessége, az egyszerűen egymásra kopírozódik most már szinte. És hát ő azért is jutott eszembe annak idején, amikor én ezt a könyvet a kezembe vettem, gyakorlatilag a harmadik oldalon, hogy ez Kókai Tünde. Tehát ennyire éreztem, hogy úgy éreztem, remélem, hogy ezt az előadás is igazolja majd, hogy ez ő egyszerűen testestül, lelkestül. És ezért mondtam azt, hogy arcon csapja a szerep.
A napló alapján is mondhatjuk azt, hogy a humor az, ami segít a túlélésben a nehéz körülmények között?
Mindenképpen, mert valahogy ez az a mód, ahogy Kókai Tünde fogalmazott nagyon okosan, hiába van az ember benne valamiben, ami szörnyű, ha van humora, akkor képes kívülről nézni, és ezáltal kicsit eltávolítani a magát a dolog borzalmától, miközben egyáltalán nem csinál úgy, minthogyha nem venné tudomásul, hogy mi történik körülötte, abszolút tudomásul veszi, de mégis mindig, mint egy Münchhausen baroness, a saját hajánál fogva kihúzza magát mindenből, és hogyha van egy olyan helyzet, ami mosolyra fakaszt, vagy akár röhögésre, akkor ő azt kihasználja, mert így lehet túlélni.
Bíró Kriszta rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Illis László, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.